are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Finta Gábor jelentkezik ismét a magyar klasszikusok sorozattal. Liszt magyar rapszódiái igen ismertek és máig népszerűek. Sokféle dallamot dolgoz fel ezekben. Köztük van a Rákóczi induló dallama is, amelyet már a 17. században is ismertek és megtalálható a Vietoris és a Kájoni kódexekben is. A 18. században a cigányzenészek kapták fel, és tették ismerté országszerte. A legenda szerint II. Rákóczi Ferenc kedvelt dallama volt, innen a név. A dallamot világszerte Hector Berlioz, francia zeneszerző tette ismerté, aki a budapesti koncertjére komponálta, és később beépítette a Faust elkárhozása című oratóriumába is. Ez a változat vezette be a 60-as-70-es években a mozikban látható filmhíradót, amely ma tudtommal már nincs, de abban az időben nagyon népszerű volt. A magyar szerzők közül Erkel Ferenc mellett Liszt is feldolgozta a 15. magyar rapszódiában, természetesen a tőle megszokott virtuóz módon. Kérem, hallgassák most meg Liszt 15. magyar rapszódiáját Jandó Jenő előadásában.
Thank you. world of music, news, and culture, all on one station. Shin Radio 97.9 FM in the nation's capital.
Versek birodalma, költő köszöntő.
Költő köszöntő szeptemberi harmadik adását hallják, Simonyi Imrét köszöntjük egy kis életrajzi jegyzettel, ahogy szoktuk, és egy énekelt verset is meghallgathatunk. Köszöntöm Önöket, Dinnyi és József vagyok. Simonyi Imre Simonyi falván született 1914. szeptember 14-én. Költő volt. A javából. 1939-ben Gyulán érettségizett, majd megyei és helyi lapok munkatársa lett. 1946-ban a Gyulai Kis Újság felelős szerkesztője. 52-től 56-ig segédmunkás Budapesten, majd visszament Gyulára, ahol szabad foglalkozású íróként élt. 74-ben József Attila díjat kapott. 87-ben Artisjus díjat kapott, majd a művészeti alapdíját, és 91-ben Déri jutalmat kapott. Verseinek egyes szám első személyi hőse, a történelemben epizód szerepre kárhoztatott, némi tragikus színezetű magyar ember. Ha megszólíthatnám, ezt mondanám. Uram, ön egész életében helyettem írta a verseket. Uram, ön egész életében helyettem élt egy kisvárosban. Uram, ön egész életében helyettem gyűlölt és szeretett, dühöngött és megbocsátott. Helyettem is, uram, ön egész életében helyettem tért vissza az ön ellen elkövetett bűnök helyszínére. Uram, ön egész életében Simonyi Imre, hát hogyan csinálta? Egy kicsit sem volt csak Simonyi, vagy Imre, esetleg Imi, uram. Ön örökké Simonyi Imre. Hallgassák meg, kedves hallgatóink, Simonyi Imre Nem lehet abba hagyni című versét.
Ha egyszer sírva fakadnék, nem tudnám abba hagyni. Tavaly volt, vagy tavaly előtt, nem tudom abba hagyni. Mert jövőre meg azután sem lehet abba hagyni, amit tavaly s tavaly előtt nem lehet abba hagyni. Jövőre is az fáj tovább, s nem lehet abba hagyni, mert jövőre is ugyanazt nem lehet abba hagyni. Ami tavaly előttről ég, nem lehet abba hagyni, hogy úgy van az jövőre is, ahogyan abba hagyni. Nem lehet azt a tavait, nem lehet abba hagyni, azt a sírást a tavait, nem lehet abba hagyni. Mi el se kezdődött soha, nem lehet abba hagyni.
Önök a Barangolót hallják, szerkeszti Pap Hortenzia. Mivel sokan utaznak látogatóba kirándulni az úhazába, szeretnénk néhány érdekes helyszínt, várost, nevezetességet ajánlani, talán éppen arra járnak, vagy netán, ajánlásunk után arra vennék útjukat. Amolyan óhazai barangolásra hívjuk Önöket. Tartsanak velünk, mégpedig Pápa városába, mely a Bakony és a Kisalföld találkozásánál fekszik, Közép-Európa egyik legszebb, műemlékekben gazdag kisvárosa. Dunántúl Aténje, mondják a hangulatos kisvárosról, mely jó nevű iskoláival sok hírességet, írókat, költőket nevelt az országnak. Pápa főterét a 18. századi római katolikus plébánia templom uralja. A templom pacsorait női, férfi portrék díszítik, az előcsarnokban a Szerecsen Krisztus elnevezésű, nagyméretű fa feszület látható. A főutcai református templom neobarokk stílusú, az 1531-ben alapított református kollégium több költőnk életpályáját indította el. Egyházművészeti, bibliai és iskolatörténeti kiállítások alkotják a dunántúli református egyházkerület tudományos gyűjteményét. A pápai egyháztörténeti és egyházművészeti múzeumban 17.-18. századi templomi berendezésekben és liturgikus tárgyakban gyönyörködhetünk. Innen csak egy ugrás a Gránátalma múzeum patika, amely ma is működő gyógyszertár. A védett parkkal övezett gróf Eszterházy Károly kastélyban kapott helyet a zeneiskola, a város történeti emlékeit bemutató kastélymúzeum és a könyvtár, melynek olvasó termét a felújított kastélykápolnában rendezték be. A kápolna kórhű restaurálásáért Európa Nostra díjat kapott. Ipar történeti ritkaság Közép-Európa legrégibb 200 éves működőképes kékfestő műhelye, a Kékfestő Múzeum, ahol nyomon követhető a kék alapon fehér mintás anyagok készítésének teljes folyamata. Pápán a 17. századtól kezdve tudunk kékfestő iparosokról. A mai Kékfestő Múzeum helyén Karl Friedrich Kluge alapította meg műhelyét 1786-ban. Az 1860-as években a család bővítette a műhelyt, többek között új szárítót építettek. A kékfestés rendkívül vízigényes mesterség, a szükséges ipari vizet a Tapolca patak biztosította, amely a műhely telekhatárán folyt, a vizet közlekedő edények módjára működő kútból merítették ki, illetve a Tapolca partjára épített mosópadon használták fel. 1890 táján kézi hajtású mintázót, majd mintázógépet állítottak üzembe. Az első világháború alatti anyaghiány, majd a falusi emberek népviseletének elhagyása csökkentette a műhely termékei iránti keresletet. A II. Világháború után fokozatosan felélték a készleteket, majd 1957-ben a kézi termelés után a gépi termelés is leállt. Egy miniszteri rendelet védett ipari műemlékké nyilvánította a berendezést, az épületeket és a még meglévő készleteket. A Kékfestő Múzeum 1962-ben nyílt meg. A berendezések az alap, nyers és félkész anyagok, vegyszerek, mintafák és gépek olyan állapotban vannak, hogy bármelyik pillanatban indítani lehetne a termelést. A múzeumot évente több tízezer külföldi és hazai látogató keresi fel. Kellemes őszi barangolást az Óhazában!
Az ottani magyar ház és közösségünk életéből.
Kedves hallgatóink, az ottavai magyar nagykövetségen vagyok, ahol dr. Odor Bálint nagykövetukat kértem meg arra, hogy tájékoztassa az ottavai magyar ház rádiójának hallgatóságát egy soron következő rendezvényről. A nagykövetség honlapján egyelőre egy szűkszavú hír olvasható, miszerint részt vesznek a National Capital Commission rendezte ünnepség sorozaton a Clarence Street-en található nemzetközi pavilonban. Arra kérném nagykövet urat, hogy ismertesse Ottava és környéke magyarságával ezeknek a rendezvényeknek a műsorát és időpontjait.
Köszönöm szépen, köszöntöm a hallgatókat. Nagy örömünkre szolgál, hogy Magyar Nagykövetség az egyike azon 10 nagykövetségnek, amely lehetőséget kapott arra, hogy a kanadai kormány nemzetközi pavilonjában megjelenjen a 150 éves évforduló kapcsán. Mi több kiállítást és több kulturális rendezvényt fogunk hozni októberben Ottavába. Igazából ez összeáll egy teljes magyar hónappá. A kiállításokról mondanék néhány szót röviden először. Két nagy kiállítást tervezünk. Tekintettel arra, hogy Kanadában az innováció kiemelt fontosságú téma, és a magyar-kanadai együttműködés egyik legfontosabb jövőbeli területe, ezért kiosztunk egy dizájnkiállítást, vagy kihozunk egy dizájnkiállítást, aminek az a címe, hogy Shaping Hungary, és ez adja, ez a kiállítás adja az 5-7-es magyar megjelenésnek az alapját. A kiállítás az innováció témájának megjelenítésén túlmenően lehetővé teszi azt is, hogy bemutassuk a modern gazdag hagyományokkal rendelkező Magyarországot. A másik nagy kiállítás, ami nagyon fontos része a magyar megjelenésnek, az azt mutatja be, hogy milyen fontos szálak kötik össze a kanadaiakat és a magyarokat, azon keresztül, hogy az elmúlt 130 évben ide érkező magyarok nagy mértékben és jelentős mértékben építették és gazdagították Kanadát. Ezért én azt gondoltam, és ezt tartottuk fontosnak, hogy ti egy kanadai magyar képzőművészeti kiállításra is sor kerüljön, és ez a kiállítás, ez a pavilonnak az első emeletén fog helyt kapni. Több mint 40 kanadai magyar képzőművész képeit és alkotásait lehet majd megtekinteni a Magyar Hónap során. Ugye ez csak egy példája annak, hogy milyen fontos a magyarok hozzájárulása Kanada kulturális és művészeti életéhez, de számos egyéb rendezvényről is majd beszélek később, de talán egy pár szót az épületről, mert ez egy új épület, gondolom kevesen ismerik. Ez a belvárosban helyezkedik el, a Byward Market közelségében, a Clarence Street elején, és ez egy olyan épület, ami kétszintes, és van egy nagy külterülete is, egy viszonylag nagyobb külterülete, ahol szintén lehet rendezvényeket és programokat tartani. Ez egy teljesen új és egy modern épület, úgyhogy alkalmas arra, hogy kiállításokat tartsunk benne, de arra is alkalmas, hogy filmvetítéseket, hogy koncerteket és egyéb rendezvényeket tartsunk. Tehát ez egy, azt gondolom, hogy egy kiváló helyszín és egy nagy lehetőség számunkra, hogy megjelenjünk a magyar kultúrával, és tényleg rávilágítsunk ezekre a legfontosabb témákra, mint az innováció jelentősége, a magyar kreativitás, illetve rávilágítsunk arra a fontos magyar-kanadai közös örökségre, amely ennek a két országnak, Magyarország és Kanadának az együttműködésének egy nagyon fontos alapját adja, amelyre építeni szeretnénk a jövőben is. És mit szeretnénk rá építeni? Alapvetően az, hogy tovább bővüljenek a kapcsolatok, és ennek az egyik kiemelt területe az innováció és a kutatás fejlesztés. Úgyhogy ez a Dióhéjban ez a kiállításnak a fő mondani valója.
Tudnál valamit mondani a egyéb kulturális eseményekről? Zene, tánc, ilyen szempontból van-e valami ebben a esemény sorozatban?
Igen, tehát arra törekedtünk, hogy egyrészt hozzunk ki Magyarországon olyan művészeket, akik képviselik a magyar kultúra, mai magyar kultúrát, magyar kulturális értékeket, illetve mutassunk be olyan kanadai magyar művészeket, akiket talán kevésbé ismernek Magyarországon. Próbáltunk szélesíteni a kört, tehát minél több művészeti ágból mutatni be fontos eredményeket és fontos dolgokat, tehát a nem csak zene, hanem irodalom, történelem, képzőművészet, filmművészet, tehát több művészeti ág meg fog jelenni, és a zenén belül is azt próbáltuk, hogy legyen egy fontos népzenei rész, néptánccal, ugyanakkor legyen komoly zene is, és legyen jazz is. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy kijön két kitűnő jazzzenész Magyarországról, azért, hogy itt fellépjen Ottawában, Dresch Mihály és Lukács Miklós, akik szaxofonon és cimbalmon fognak játszani, és azt gondolom, hogy egyedülálló lesz az a hétvége, amikor ők koncertezni fognak. 4 koncertet is adnak egyébként. És a népzenére visszatérve föl fog lépni a Salonna együttes és a Folk Embassy. Mind a két együttes nagyon népszerű Magyarországon és Európában. Kevésbé ismert itt Észak-Amerikában, de azt gondolom, hogy nagy örömet fog okozni a koncert ellátogatóknak. És hát próbáltuk bevonni itt is a helyi erőket olyan értelemben, hogy a Folk Embassy-vel és a szalonnával is föl fog lépni a Montreali Bokréta együttes, és együtt fognak táncolni és zenélni.
Igen, köszönöm szépen. Most még azt szeretném tudni, hogy tájékozódhat a közönség az események időpontjairól.
Igen, tehát a mi Nagykövetség honlapján van egy rész a Kanada 150. évfordulójával kapcsolatban, ahol folyamatosan töltjük fel az információkat.
És itt jelenleg még nincsen, csak egy egész rövid tájékoztatás. Most ma reggel néztem, úgyhogy akkor ott lehet majd megvárni.
Igen, igen, amikor azt a rádió interjút hallgatják a kedves hallgatók, akkor ezen a honlapon
ott lesz.
És ugye mindenféle tájékoztató anyagok is fognak készülni, tehát a Magyar Házban is, és az ottavai magyar intézményekhez el fogunk juttatni szóróanyagokat, rövid ismertető tájékoztató füzeteket, amelyek a részletes programot is tartalmazni fogják. Azt még fontosnak tartom elmondani, hogy a pavilon délelőtt 10 órától délután 6 óráig látogatható, csütörtökön 7 óráig tart nyitva este 7-ig, és hétfőn pedig zárva tart. Tehát ezek a nyitvatartási órák, és amikor pedig kulturális eseményt, rendezvényt tartunk este, nyitvatartási idő után, és ezek meg vannak hirdetve ugye a honlapunkon, ezekre a belépés ingyenes, és akkor természetesen látogatható a kiállítás is. A látogatók számát tekintve nem nagy rendezvényekről van szó, tehát jegyeket nem árulunk, érkezési sorrendben fogjuk tudni fogadni a vendégeket. Azt kell mondjam, hogy körülbelül egy filmvetítésre, egy koncertre 50-60 ember fog tudni csak beülni. Ha többen jönnek, akkor sajnos nem lesz lehetőség a látogatásra. Úgyhogy
köszönöm
sok szeretettel látunk és várunk mindenkit, és azt szeretnénk, hogy minél több kanadait is megtalálnánk a magyar kultúrával, és azzal, hogy tudatosítsuk a kanadaiakban azt, hogy ami nem annyira tudatosult még mind a mai napig, hogy a magyarok nagyon nagy mértékben hozzájárultak Kanada fejlődéséhez, és hogy sokat köszönhet ez az ország a magyaroknak, amire mi nagyon büszkék vagyunk.
Köszönöm szépen, és ha valami újabb információ lesz, tehát akkor el fog jutni a Magyar Házhoz és a Magyar Egyesületekhez, és a Követség weblapján is ott lesz.
Így van.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Celebrating our differences on CHIN.
Az idén az ifjúság számára is indul magyar néptánc oktatás. Nagy szeretettel várunk minden 12 év feletti ifjat szeptember 17-ével kezdődően vasárnaponként délután 6 órakor a Magyar Házban. Az oktatás koreográfiákra összpontosul, melyek nemzeti ünnepek alkalmával előadásra is kerülnek majd a házban. A hétköznapokat továbbra is a pénteki ebédek koronázzák meg az OMH-ban. Annak ellenére, hogy pénteki vacsorát sajnos csak csütörtök reggel 9 óra előtt leadott előrendelések ellenében tudunk biztosítani, a napi készítmények elfogyta után főtt debreceni kolbászt kenyérrel és mustárral, vagy akár zsíros kenyeret fűszeresen és hagymával mindig tudunk ajánlani a házban megfordulóknak. Az ottai magyar házból soha senki nem távozik éhesen. Az ottai magyar ház legközelebbi rendezvénye az október 1-i tagsági gyűlés és rendkívüli lángosvásár. A lángosvásár délelőtt 12:30-tól délután 14:30-ig tart, míg a tagsági gyűlés délután 3 órakor veszi kezdetét.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai magyar katolikus közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet Isten tiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91. Szeretettel köszöntöm Kassai Lajost, ő lesz mai beszélgetőtársam. Kassai Lajos íjkészítő, lovasíjász, a modernkori lovasíjászat megteremtője, ennek a szabályrendszerét kidolgoztad. Kaposmérőn létrehoztál egy völgyet, majd erről szeretném a többet beszélnél. És ha jól tudom, akkor jelenleg 14 iskola működik a te módszered alapján szerte a világban. Az lenne a kérdésem, hogy mi hozott Ottawába, és meddig tartózkodsz itt, és mi a célja a látogatásodnak?
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és megtiszteltetés számomra, hogy szólhatok az itteni hallgatósághoz. Engem mindenhova ugyanaz visz a lovasíjászat. Én több mint 20 évvel ezelőtt elkezdtem a lovasíjászat, mint sportág terjesztését, és egy olyan közel 30 éve kezdtem el a bemutatókat. Elkezdtem bemutatókat tartani kezdetben Magyarországon, aztán Nyugat-Európában, és aztán jöttek ezek a világ körüli utak, még nem azzal a célzattal, hogy én iskolát teremtsek, hanem egyszerűen megismertessem a világgal ezt az ősi harcmodort, amit mára már teljesen elfelejtettek mindenütt. Viszont ahol a bemutatókat megnézték az emberek, ott mindenhol érdeklődve jöttek és kérdezték, hogy lehetne ezt tanulni. És aztán ezekből az érdeklődőkből kialakult 3 évtized alatt egy iskola. Kezdetben Magyarországon, ahol a legerősebb, ott nekünk a világgal szemben van körülbelül egy olyan 10-15 év fórunk edzés elméleti módszertani kérdésekbe és felépítettségbe. Hát a magyarok a legjobbak a világon jelenleg, úgyhogy torony magasan vezetik a világranglistákat. És aztán elindult a terjesztése ennek a sportágnak, és én már 20 évvel ezelőtt megjelentem az Egyesült Államokba, és közel ezzel párhuzamosan Kanadába, de valahol ez a folyó úgy nézett ki, hogy egy ilyen sivatagba fut, és olyan szinten összekuszálódtak a szálak, hogy az eredeti tanítás az itt eltűnt. Amikor itt hagytam a tudást, akkor látszólag egy ilyen összetartó csoport volt, de aztán ilyen nézeteltérések, egyéni elképzelések ezt teljesen szétszakította, és aztán rengeteg különféle rendszert hoztak létre, ami mára bebizonyosodott, hogy nem igazán működik, és akkor 20 év után azok az emberek, akik ezekben a rendszerekben dolgoztak, újra megkértek, hogy akkor kezdjük el, és most gyakorlatilag ennek az egész dolognak az újraéledése zajlik, most már egy sokkal magasabb szinten. Én Seattle-ba jövök, az Egyesült Államokból, mert ott adtam át egy pályát. Tehát ez úgy néz ki, hogyha nekem van egy olyan tanítványom, aki alap ismeretekkel rendelkezik a lovasiászatban, otthon megépíti a pályát, akkor én személyesen utazok a világ minden részére, Dél-Afrikába, Kínába, az Egyesült Államokba, ide Kanadába, és hogyha minden a feltételeknek megfelel, a pálya, a versenyrendezés, a légkör, akkor megadom a nemzetközi jogosítványt, ami azt jelenti, hogy attól a pillanattól kezdve a világkupa sorozat része, ami egész évben zajlik, és a világ minden részén vannak ilyen pályák. Ez a sportág egy teljesen új megközelítése. Én azt láttam, hogy a világban változásokat kell létrehozni, mindig is mozgásban van, és az én véleményem az volt, hogy a lovasíjászok sírveresztő kötele az a lószállítás. Tehát egyre költségesebb a lovak szállítása, és hogyha mondjuk az ugrósportban én egy Európa-bajnokságot akarok létrehozni, akkor az az ország, amelyik ezt meghirdeti, abban az országban Európa minden részéből oda kell szállítani a lovakat. Ha ez egy világbajnokság, akkor a világ minden részéről oda kell szállítani. Na, ezt nagyon kevesek engedhetik meg maguknak. Tehát ez egy igazán szűk elit lehetősége. És én azt mondtam, hogy a lovasíjászatot egy teljesen más megközelítésbe kell elindítani, hogy mindenki hozzáférhessen. Tehát egy szegény falusi magyar gyerek világbajnok lehessen, vagy akár itt a Kanadában, vagy az Egyesült Államokban, vagy akár Dél-Afrikában, vagy akár Kínában. Tehát a pénz ne legyen olyan szinten meghatározó, hogy a tehetségek ebből a vérkeringésből ki legyenek zárva. És ez egy olyan rendszer teszi lehetővé, hogy a szabályok mindenütt ugyanazok, mindenhol a pályaméretek, a versenylebonyolítás, és ezért kell, hogy kezdetben személyesen menjek mindenhova, hogy ezt leellenőrizzem, hogy a feltételek azonosak legyenek. Viszont a születendő pontszámok azok az internetre kerülnek, és erről létrejön egy lista. Így a résztvevők a világ minden részén tudják, hogy körülbelül hol helyezkednek most el tudásra. Hát egy nagyon dinamikusan fejlődő rendszerről van szó, amit az lassít le, hogy én nem kezelem ezt, mint üzleti vállalkozást, és nagyon, nagyon szigorú feltételei vannak annak, hogy ki kap ilyen nemzetközi bírói jogosítványt. Annak nem csak szakmailag kell megfelelni, hanem erkölcsileg is, és ez a legnehezebb, hiszen ennek a rendszernek egyetlen egy kényes pontja van, az pedig a becsület. Tehát azok a pontszámok, amik Dél-Afrikából fölkerülnek a világhálóra, azoknak hitereseknek kell lenni. Tehát nyilvánvalóan, hogyha én a világ egyéb részeire utazok, akkor csak olyan emberek kapják meg ennek a rendszer vezetésére vonatkozó jogosítványt, akikben tökéletesen megbízok. Egy nagyon sikeres rendezvény után vagyok, tehát én most Seattle-ből jövök ide, és a Kéti megkapta teljesen jogosan, és nagy örömemre ezt a nemzetközi bírói jogosítvány.
Nem magyarok mennyire tudják ezt magukévá tenni, ezt a sportot? Mennyire az a nemzet, akinek a tradíciójához, a történelméhez ez nem tartozik hozzá, mennyire tudja magáinak érezni?
A Magyarországon élő magyarok teljesen, a külföldi magyarok azok nagy lemaradásban vannak, tehát itt mindenképpen szerintem az az identitás bezavar az életükbe, hogy gyakorlatilag elhagyták a hazájukat, és egy idegen kultúrába kell létezniük. Ők most lépés hátrányban vannak, mert én 20 évvel ezelőtt azt gondoltam, hogy a világ minden részén élő magyarok fognak vezető szerepet betölteni ebbe a dologba, hiszen kötődnek kulturálisan, mindenféle szempontból a hazájukhoz, és biztos voltam abban, hogyha mondjuk az Egyesült Államokban a lovasi jászat elindul, akkor azt nem egy amerikai viszi. Hát tévedtem, mert mindenütt a helyi lakosok, és úgy látszik, hogy a helyi lakosoknak ez sokkal fontosabb. Tehát a Kéti megépítette pályát, vagy a TAD, aki már 15 évvel ezelőtt pályát hozott létre, és itt most Kanadában is egy született kanadai embernél vagyok. Kétség kívül, hogy a jelenlegi rendszer létrehozásában már ott vannak a magyarok, mint segítők. Tehát nem itt létrehozók, de azért nagyon nagy örömöm az, hogy annak ellenére, hogy a zászlót nem ők viszik, nem ők hozzák létre a pályát, de már mindenütt ott vannak. Tehát már ott voltak Kaliforniában, az edzőtáborban, és minőségében, tehát teljes messzélességgel beláttak ezekbe a feladatokba, és most itt Kanadában is, hát a Marian rengeteget segített abban, hogy ez létrejön, meg a nyelvi nehézségeket, ezt nagyon egyszerűen le tudjuk küzdeni, mert én azért nem beszélek olyan szinten angolul, hogy ennek a dolognak a filozófiai mélységeibe be tudjam vonni az érdeklődőket. Én most egy nagyon pozitív változást látok a 20 évvel ezelőtti folyamatokhoz. Hál' Istennek mindenütt ott vannak a magyarok, és talán elérkezik az időpont, amikor egy külföldön élő magyar is létre tud hozni majd egy ilyen pályát.
Többször elmondtad, hogy a tradíció az nem lehet regresszió, és hogy nem azért csinálod ezt, hogy honfoglaláskori ruhákba öltözzetek, és eljátszátok, hogy az van, ami nincs, ami már elmúlt. Viszont értéket szeretnél ezzel közvetíteni. Mit tudsz a 21. századi embernek ezzel közvetíteni, ráadásul egy másik kontinensen?
Hát semmi újat nem tudok mondani. Azt gondolom, hogy Kossuth Lajos ezt pontosan megfogalmazta, amikor azt mondta, hogy az az ember, aki korát meghaladja, az halála után él. Az az ember, aki korától elmarad, élve is halott, korának igazán csak az az ember, aki a mában él. Tehát ezt Kossuth Lajos elmondta, és én azt gondolom, hogy ebbe bent van minden. Ebbe bent van az, hogy nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek. Ebbe bent van az, hogy a mában, a jelenben kell lennünk. Ez egy lelki kapcsolat, tehát ezt nagyon sokféleképpen élik meg az emberek. Van, aki a formára törekszik, van, aki a tartalomra törekszik. Tehát nagyon sokan törekednek a formára, és ez nem jól van ez így. Akik fontosnak tartják azt, hogy honfoglaláskori ruhát öltsenek magukra, hogy az íjuk az szarvasimból és szarulemezekből készüljön, és megpróbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy a formai részét ennek az egész dolognak minél tökéletesebben visszahozzák. Ezeknek az embereknek nagyon nagy a szerepe. Én azt gondolom, egy tisztább képet kapunk arról a korról, ami folyamatosan tágul is változik. Ebben természetesen nagyon nagy mértékben bent van a Magyar Tudományos Akadémia, hiszen kiváló régészei, történészei és kutatói vannak. Egy ilyen irányzat. Engem jobban érdekelt a formánál, az pedig a tartalom. Tehát magában a lovasi jászat tartalma, hiszen ez nem változott évezredeken keresztül, tehát a ló nem változott. Az, hogy én egy íjat feszítek a ló hátán, ez se változott. És akkor, amikor mi vágtató lóról nyilakat lövünk ki, akkor mindenképpen valamilyen szinten közel kell állni az ősökhöz, még abban az esetben is, hogyha nem biztos, hogy ugyanazt a technikát használjuk, mint ők, mert ezt nem tudjuk pontosan, hogy ők hogyan használták. Ami engem aztán jobban érdekel még a lovasi jászatnál is, az a közösség. Az a közösség, ami a 9., 10., 11., talán 12. században még a magyarságot jellemezte, és aztán kezdett elhalványulni, az, hogy gondoljunk abba bele, hogy a Kárpát-medence teljes területe ezekben az időkben területének még csak 5%-a volt magántulajdon. 5%. Ez azért nagyon fontos, mert a teljes Kárpát-medencét a magyarság birtokba vette, és a teljes Kárpát-medence területén gazdálkodott. Mégpedig olyan mértékben, hogy az ártéri vízgazdálkodás az a Rába közbe hálózta, és olyan mérnöki precizitással hozták létre a tórendszereiket, az öntözésüket, azt az egész termelési ágazatot, ami ma is egy mérnöki csoda. Ezek a C14-es karbonvizsgálatok most már pontosan meg lehet határozni azt, hogy mikorra tehető ezeknek az árkoknak a kiásása. Ez a 9.-10. század, tehát István korában virágoztak ezek a rendszerek. A Duna mentén, a Duna-Tisza közén, a Tisza mellett, tehát a foggazdálkodás, az ártéri vízgazdálkodás, ami az egész társadalmat gyakorlatilag egy közmunkaprogramban foglalkoztatta, ami azt jelenti, hogy minden a közösségé volt, ezt csak közösen tudták létrehozni, tizedet fizettek. Tehát tizedet fizettek a nemességnek, aki viszont vérét adta a hazáért. Tehát ez nem egy gyerekjáték volt. Ők voltak azok, akik bármikor hadba vonultak, és a hazának az érdekét védték minden körülmények között. A tized az meg azt jelenti, hogy nekem van 10 csupor mézem, egy csupor mézet odadok a nemesnek. Na most ebből jól lehet élni, meggazdagodni nem lehet. A probléma akkor kezdődött, amikor a nemesség vérszemet kapott, és egyre többet és többet akart. A legnagyobb lendületet a szürke marha világpiaci árának a megugrása jelentette, és a szürke marháknak legelőre volt szükség. És akkor annak érdekében, hogy minél több szürke marhát tudjanak tartani, hatalmas erdőket írtottak ki, hogy legelőket hozzanak létre, és gyakorlatilag nem a tatár néptelenítette el, vagy nem az hozta létre a pusztákat, és nem a török, hanem a magyar nemesség. És mindig ott kezdődik a probléma, amikor egy réteg szembe tud fordulni. Egy kisebbség szembe tud fordulni egy többséggel, és ezt ki tudja zsigerelni. És aztán elindultak ezek a folyamatok a középkorban, amit tudjuk, hogy amit Mária Terézia még rátett egy lapáttal, ő betemettette a fokokat, hogy a hajókat könnyebben tudják vontatni, ami megszüntette ennek az egész ártéri gazdálkodásnak a légzését, hiszen a víz ki tudott menni, viszont visszamenni már nem tudott a fokokon keresztül, ezért hatalmas területek mocsarasodtak el. Széchenyiék már azt mondták, hogy egy új honfoglalás, mikor elkezdték lecsapolni ezeket a mocsarakat, de rosszul fogták meg a dolgot, nem állították helyre a régi ártéri vízgazdálkodást, egyszerűen lecsapolták a mocsarokat, és az a gátrendszer, amit létrehoztak, az gyakorlatilag két rendkívüli nagy veszedelmet jelent a Kárpát-medencére, az egyik az árvizek, amik egyre nagyobbak, tehát a Duna és a Tiszának a vizemelkedése egyre nagyobb, és egyre nagyobb gátakra van szükség ahhoz, hogy bent tartsuk a vizet. A másik pedig a Kárpát-medence folyamatos kiszárodása és elsivatagodása. Tehát egy 1000 évvel ezelőtti ember az sokkal nagyobb harmóniában volt a természettel, és sokkal inkább tudta működtetni és használni azt a hatalmas természeti értéket, amit a Kárpát-medence jelent. Mi most ennek a veszélyeit folyamatosan látjuk. 1000 évvel ezelőtt egyetlen egy olyan hülye ember nem volt, aki ártérbe építette volna a házat. Most gyakorlatilag városok vannak ártéren, ami úgy néz ki, hogy vagy települések vannak mélyen az ártér alatt, hogy a falu tornya még alacsonyabban van, mint a vízszint. És ebből nagyon nagy probléma lesz. Na most egy kicsit messzire mentünk, de a lényeg az, hogy egy egészséges társadalomban a feladatok le vannak osztva. Na most mi az, ami engem ebből érdekel, és mi a tanulság? Szerintem az, hogy a közösségben sokkal nagyobb erő rejlik, mint egy olyan rendszerben, ahol egy szűk elit, vagy egy szűk hatalmaskodó réteg kisajátítja magának, ha úgy tetszik, az egész nemzetet, vagy akár embertömegeket. Tehát ezt nagyon megoldották, viszont elképesztő magas kulturális szint kell ahhoz, hogy egy nemzet, vagy egy közösség ilyen szinten tudjon együtt működni. Most a völgy az egy picit ilyen rendszer a maga 25 hektárjával, és amikor én elkezdtem felépíteni a lovasi ijászatot, én azt mondtam, hogy engem nem az üzleti szempontok vezérelnek, és én nem egy ilyen multilevel marketing szintjén akarok elindulni, akár a sporttal, akár azzal a tevékenységgel, amit voltatok, hanem egy emberi közösséget akarok létrehozni. És nyilvánvalóan egy nagyon erős szelektációval, hiszen nem azért kell kapálni a kertet, mert gazos, hanem azért kell kapálni, hogy ne legyen gazos. Tehát körülöttem nagyon nagy fegyelem van, és mindenki abban a félreértésben van, hogy a Kassai Lajos vas szigorral megfegyelmezi az embereket. Nem, a Kassai Lajos csak azokat tartja maga mellett, akik fegyelmezettek. Tehát nagyon egyszerű a dolgom, én nem akarok embereket megváltoztatni. Akiben látom a fegyelmet, akiben látom ezt a fajta rendre való igényt, azt megtartom magam mellett, és akiben nem látom, azt, az nem sokáig élvezi ennek a nagyon jó közösségnek a társaságát. Így lehetővé vált, hogy én most itt vagyok az Egyesült Államokban, de a tanítványaim ott vannak a völgyben, ők ugyanúgy edzenek, ugyanúgy tartják karva, mint hogyha ottan lennék, mert az egy közösség. Tehát mindenem, ami van, és mindent, amit létrehoztam, azt én megosztom velük. És így valamilyen szinten létre, tehát nem általában, ha megnézzük, szolgáltatások alakultak ki, tehát vannak lovardák, befizetik a kis pénzüket, nem keveset, és ott jól vagy rosszul tanítják őket lovagolni, eltöltik az időt, de mindenképpen egy szolgáltatásról van szó. Nincs, ez egy hideg viszony. Tehát ez egy hideg viszony. Tehát ott van, aki fizet, van, aki ebből él, és nyilvánvalóan, akik ebből akarnak megélni, azok leviszik a szintet. Hát folyamatosan megy le a szint. Tehát, hogyha én nem teszem lejjebb és lejjebb a lécet, akkor egyre kevesebb tanítványom lesz, egyre kevesebb olyan tehén lesz, akit fejni lehet. Hát ez a rendszer, ez szembe ment ezzel, és az első 10-15 év az biztosan nagyon nehéz volt, mert nem igazán értették az emberek, de most már egy nagyon nagy átalakuláson mentünk át, és mindenki látja a közösségnek a rendkívüli előnyét az individuummal szemben, és látja az előnyét annak, hogy pillanatok alatt milyen munkákat tudunk elvégezni, hogy tudjuk egymást segíteni, és hogy van az, hogy én most itt nyugodtan riportot adok neked, miközben tudom azt, hogy otthon ez a közösség ugyanúgy végzi a feladatait, és készülnek, és kiváló lovasiászok lesznek belőlük.
Sokszor beszélsz a külső és belső harmóniából, hogy mennyire egységbe kell lenni. Én úgy gondolom, hogy te ezt a külső környezetet a völgyben már megteremtetted magadnak, és nagyon tetszik az a történet, hogy gyermekkorodban szigeteket rajzoltál. Úgy érzed, hogy ez már az a sziget, a völgy a kaposmezői? Vagy?
Hát nézd, a biodiverzitás, ami tűnik el, ami azt jelenti, hogy a fajok sokszínűsége, ez egy olyan sivárságá változtatja a világot, hogy ez elképzelhetetlen, mondjuk a régi világhoz képest, hogy ott milyen biodiverzitás volt, mennyi élőlény volt együtt. Én is úgy kezdtem, hogy ezen a 15 hektáros területen csak lovak voltak. De aztán elhatároztam, hogy tovább kell lépni, és létre kell hozni egy olyan rendszert, hiszen 15 hektár alkalmas arra, hogy én teljesen önfenntartóvá váljak, és ne kelljen bemennem a szupermarketbe. Ezért, azért, amazért. És én elkezdtem állatokkal foglalkozni, és ma ott tartok, hogy mindenféle őshonos állat él és mozog a völgybe. De ennek az alap filozófiája az volt, hogy tartsd a jószágot természete szerint. Tehát én alapvetően ebből indultam ki a lónál is, hogy jó, lesz egy lovam, oké, vagy lesz két lovam, vagy lesz 12 lovam, de hogy fogom én ezeket tartani? Milyen tartási körülményeket biztosítok? Milyen istállót építek neki? Boxokba zárom őket, vagy kihagyom őket a legelőn? És őseinknek volt egy nagyon egyszerű törvénye, azt mondták, hogy tartsd a jószágot természete szerint. És hál' Istennek én ezt szem előtt tartva egy kiváló lovállományt tudtam összeszedni, ami tökéletesen szolgálja a lovasi jászatot. És nekem már volt egy példa, ha én a természetességében meghagyom, ami azt jelenti, hogy ő dönti el, mikor iszik. Ő dönti el, mikor eszik, hiszen neki legelőre van szüksége szabad területekre, akkor egy roppant egészséges társam lesz az életbe. Ezek az állatok sosem volt. Tehát az én életemben a lovas ijász pályafutásom alatt nekem beteg lovam nem volt még. Sérülés rengeteg, mert ütik, rúgják, harapják egymást, és szabadon vannak, és vágtatnak, és kinek, mikor, milyen sik jó. De volt előttem egy példa. Hát, hogyha a szürke marhát tartok, akkor csak így fogom tartani, ha bivajom lesz, csak így fogom tartani, a mangalicát is így fogom tartani, ami betyár módon széttúr mindent, de hát megyek a kis geremjémmel, vagy megyünk 50-en a gerebjénkkel, és aztán visszagerebjézzük a túrásaikat, de neki is jár az élet, és mindennek jár az élet, jár annyi az életből, amennyi nekünk. Tehát nem vehetjük el ezeknek az élőlényeknek az életüket olyan szempontból, hogy legalább amíg él, hiszen ezek haszonállatok, mert le fogom vágni azt a mangalicát, és meg fogjuk enni. De a tisztesség az azt kívánja, hogy amíg ez az állat él, addig az legyen egy teljes értékű élet, és ezen a 15 hektáron szabadon mozognak. Én nem is tudom neked elmesélni azt, hogy ezeknek milyen húsuk és szalonnájuk van, attól, hogy megeszik az almámat, a lepotyogó diót, legelnek egész nap, fürdenek a mocsarakba és a tavokba, és azt látod, hogy boldog élőlények vesznek körül. Vannak még rackajuhok, vannak még a kendermagosok, a magyar tyúk, és van a magyar óriás a nyúl, tehát gyakorlatilag mindenféle állatom van, és rengeteg hal van a vizekben, ez egy óriási biodiverzitás, ez mindennek jót tesz. Ez jót tesz a nekik. Tehát ez jót tesz nekik, hiszen állandó mozgásban vannak, és egy színes világban élnek, és az ember számára, ugye ezt a kínaiak már felfedezték, hogy a tárgyaknak milyen szerepe van, milyen hatása van az emberekre, hogy hogyan rendezzék be a lakásukat, hogy hogyan rendezzék be a környezetüket, hogy egy bejárati ajtó merre nézzen, és hogyha belépek a házba, akkor engem milyen kép fogadjon ott, ezt a fensi szabályozza le. Én azt mondom, hogy eltörpül a tárgyak szerepe a boldog élőlények mellett. Tehát, hogyha az ember létre tud hozni egy olyan világot, ahol boldog élőlények veszik körül, ebbe beletartoznak az állatok, a növények, és beletartoznak az emberek is. És hogyha ez megvalósul, akkor az maga a földi paradicsom.
Én úgy gondolom, hogy te egy boldog ember vagy, Lajos, mert megtaláltad ezt a harmóniádat, és nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettél velünk, és további sok sikert a munkádhoz és kitartást.
Mint a lovasi jászat, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Köszönjük. Thank you.
nyugodalmas pihenést a nap hátra levő részére, és egy kellemes, új hetet kívánunk. A jövő vasárnap este 7 órakor ismét jelentkezünk. Visszavárjuk Önöket!